Fohászkodjunk, testvéreim! Urunk, ez új esztendőben is kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amint szól hozzánk ez alkalommal. A zsidókhoz írt levél 11. fejezetének 32-től a 40. versig terjedő szakaszából. Ezt a hosszabb részt helyet foglalva hallgassuk meg, de nyitott szívvel tegyük és engedni kész lélekkel, ahogy szólít és tanít bennünket a zsidókhoz írt levél 11. részének 32. versétől a következőképpen. És mit mondjak még? Hiszen kifogynék az időből, ha szólnék Gedeonról, Bárákról, Sámsonról, Jeftéről, Dávidról, Sámuelről és a prófétákról. Ezek hitáltal országokat győztek le, igazságot szolgáltattak, ígéreteket nyertek el, oroszlánok száját tömték be, tűz erejét oltották ki, kard élétől menekültek meg, betegségből épültek fel, háborúban lettek hősökké, idegenek sereigeit futamították meg. Asszonyok feltámadás révén visszakapták halottaikat, másokat viszont megkínoztak, akik nem fogadták el a szabadulást, hogy dicsőségesebb feltámadásban legyen részük. Ismét mások megszégyenítések és megkorbácsolások próbáját állták ki, sőt még bilincseket és börtönt is. Megkövezték, szétfűrészelték, kard élre hányták őket, juhok és kecskék bőrében bujdostak nélkülözve, nyomorogva, gyötrődve azok, akikre nem volt méltó a világ. Bolyongtak pusztákban és hegyeken, barlangokban és a föld hasadékaiban. És mindezeken, noha hitáltal Istentől jó tanúbizonyságot nyertek, nem teljesült be az ígéret, mert Isten számunkra valami különbről gondoskodott, hogy ők ne nélkülünk jussanak el a teljességre. Az örökkévaló Isten tegye áldottá, gyümölcsözővé az ő igét, ami szívünkben. Jöjjetek, álljunk a színe elé, és imádságban szólítsuk meg. Mennyei édesatyánk, te előtted vagyunk hálaadással ennek az esztendőnek első Isten tiszteletén. Téd a tisztelet, téged illet a hálaadás, téged illet minden magasztaló szó. Kérünk, csendesíts el most minket a te jelenlétedben. Hadd tapasztaljuk meg most is, hogy tovább mehetünk veled, hogy nem nélküled kell terveznünk a jövőt, hanem rád hagyatkozva, kezedet megfogva, végigjárhatjuk azt a szakaszt, ami előttünk van. Te tudod, mit hoz a 2016-os év. Te tudod, hogy milyen célok állnak majd előttünk, milyen lehetőségek. Te tudod, hogy hol jönnek nagyon nehéz emelkedők, veszélyes lejtők, mélységek. De köszönjük, hogy mindezekben már most rád hagyatkozhatunk. Te vagy az Urunk, aki kezedben tartod a mindenséget, és benne a mi apró életünket. Hálát adunk ezért neked, és kérünk, légy itt a te szent lelkeddel. Te szólalj meg, Urunk, te adj békét, te adj elcsendesedést, te add, hogy halljunk téged, Urunk, és nem mást. Így kérünk, romboldd le az ördög minden munkáját, dicsőítsd meg a te nagy nevedet, add, Urunk, hogy a te szent lelked legyen úrrá minden szív fölött, minden gondolat fölött. Hadd találkozzunk veled, az élet urával, a mindenség királyával, nekünk szerető mennyei atyánkkal. Így kérünk az Úr Jézus Krisztusért, áld és szenteld meg ezt az órát, áld és szenteld meg figyelmünket, életünket, és ajándékozz meg azzal, hogy téged hallhatunk, hogy tőled kapunk útravalót, útbaigazítást az új esztendőre, hogy veled járva célba érkezhessünk. Így kérünk az Úr Jézus Krisztusért, atyánk, szent lelkeddel munkálkodj közöttünk. Amen. Kedves testvéreim, Istennek az az igéje, amely megszólított, és hiszem, hogy hozzátok is szólni kíván ebben az ünnepi órában. Az írva található az olvasott szakaszban a zsidókhoz írt levél 11. fejezetének 40. versében itt így szólít meg minket Isten üzenete. Mert Isten számunkra valami különbről gondoskodott, hogy ők ne nélkülünk jussanak el a teljességre. Eddig az írott ige, foglaljuk el a helyünket, testvéreim. Az a csodálatos, testvéreim, ami hatalmas Urunkban és Istenünkben, neki kezében tartja az univerzumot, az időt, a teret, az anyagot, és benne a mi kicsi életünket, az a csodálatos, hogy ő már előre látja azokat a célokat, amelyek előttünk állnak majd az új esztendőben. Előre látja az év fő célját, amit szeretne velünk elérni, szeretné, ha átélnénk, ha odajutnánk, és látja a rész célokat is. És nem csak látja, hanem kész ott velünk lenni, és segíteni, hogy valóban elérjük azt, amit ő végig gondolt felőlünk. Ugye elcsendesedtem, tényleg az ember próbálja a jövőt megsatszolni, de lehetetlenség. Ezért olyan csodálatos azt látni, hogy Uram, Te tudod. Lehet, hogy egészen nagy dolog történik. Lehet, hogy sok apróság. Lehet, hogy ez az év az utolsó évem vagy évünk lesz. És lehet, hogy számtalan eredmény, számtalan áldás lehetősége. Te tudod, Uram, hogy mi az igazi célod, és mik azok, amiken keresztül akarsz vezetni. És kérem, kérlek benneteket, ti is gondoljátok végig, hiszen nagyon fontos számolni azzal, ami várható, mert akkor tudunk rá fölkészülni. És a fölkészülés így történik, ahogy most itt vagyunk a templomban, hogy figyelünk arra, Isten mit mond, hogy az ő igéje mit helyez a szívünkre. És most mindenek előtt azt, hogy van valaki, aki előre látja a jövődet, látja ennek az évnek a fő célját számodra, és lát sok kisebb célt, amin keresztül visz, hogy megmutassa dicsőségét, és hogy téged is folyamatosan előbbre vigyen a hitben, a szeretetben, az engedelmességben. Van valaki, aki előre látja a jövőd, és a nehéz szakaszokban segítséget készített neked. Ahogy tegnap is hallottuk, minthogyha egy film volna az életünk, az a fantasztikus, hogy Isten úgy látja mindezt, mint aki az előttünk álló jeleneteket is ismeri már. Ami még ezután következik a történetben, az is nyilvánvaló számára, és kirendeli a megfelelő célok eléréséhez az ígét, és kirendeli az angyalokat is, ahogy erre a Szentírás tanít bennünket, hiszen olyan szépen mondja a 119. Zsoltár, lábam előtt mécses a te ígéd, ösvényem világossága. A 91. Zsoltárban pedig ezt olvassuk, megparancsolja angyalainak, hogy vigyázzanak rád minden utadon. Ígét és angyalokat rendel ki, hogy vigyázzanak ránk, és hogy valóban elérjük és megvalósítsuk azokat a célokat, amelyeket ő tervezett be ebbe az új esztendőbe. Rajtunk az áll, az a készség, az a nyitottság, az az engedelmességi vágy, hogy Uram, szeretném elérni az általad végiggondolt célokat. Szeretnék oda jutni, és azt megvalósítani. Ez naponkénti megtérést jelent, ez azt jelenti, hogy naponta úgy kellek, hogy Uram, van ugyan egy-két elképzelésem az életemről, de a te céljaid valósuljanak meg velem. És olyan jó, hogy kinyithatod a Bibliádat ebben az évben is, olvashatod anyanyelveden, és már ott a kirendelt igéken keresztül fölkészít. És amikor az ember a nap végén visszatekint, akkor nagyon sokszor átél, hogy Uram, tényleg, hát erről beszéltél velem, ami történt. Előre szóltál a te igédben. És hányszor átéljük azt is, még ha nem is látjuk az őrangyalainkat, de átéljük, hogy valaki ott volt. Hogy valaki tényleg megfogott. Valaki felsegített, valaki visszatartott egy veszedelmes helyzetben. Így, hogy az ige mondja, kirendeli az igét, és kirendeli az angyalokat. Az a terve velünk tehát, hogy az ő segítségével elérjük a célokat. Nem a mi céljainkat, mert azoknál sokkal jobbak az övéi, az ő céljait. Hogy mindenképpen elérjük a fő célt, ami, mondjuk ki még egyszer, lehet, hogy ebben az évben az lesz, hogy el kell költözni a földön élők sorából. Lehet, hogy vannak közöttünk, akiknek az életének ez lesz, ennek az évnek ez lesz a fő célja, hogy elköltözik. Nem egyik lakásból a másikba, hanem a láthatóból a láthatatlanba. És ugye tudjátok, kedves fiatalok és fiatalabbak, hogy nem az következik, aki a legöregebb, hanem akinek a 2016-ban ez a fő célja. Az fog meghalni közöttünk. De föl kell rá készülni, és Isten azt mondja, hogy ott leszek, veled leszek. Én az én igémmel felkészítelek. Semmi nem fog véletlenül történni veled. Ne aggódj, és ne félj, de légy készen hitben, Jézus Krisztusba vetett bizalomban, iránta való szeretetben és engedelmességben. És lesznek apróbb célok, amelyeket Isten keresztül visz, illetve amiben elsegít minket, bár a nagy, a fő célok közé említsünk meg még egy adventit, hiszen az is lehet, hogy az Úr Jézus 2016-ban tér vissza. Dicsőségesen, hatalommal, angyalok százezreivel, és maga köré gyűjti az övéit. Lehet, hogy ennek az évnek ez a fő célja. És ez mindnyájunkat érint. Akár meghalunk addig, akár nem. Mert akik meghaltak, azokat ő előszólítja, az övéit maga köré gyűjti, és valóban egy csodálatos, dicsőséges bevonulással mutatja meg a hatalmát, tartja meg aztán az ítéletét, és teremtetik minden újonnan, hogy új égen és új földön igazságban folytatódjék a történelem azokkal, akik az övéi. Azokkal, akik hisznek az ő nevében, az ő megváltó szeretetében. Minden más cél ehhez képest eltörpül. Minden más apróságá válik a halál kérdéséhez, illetve az Úr Jézus dicsőséges visszajöveteléhez képest. Ezt jól tudnunk, mert megint elvétjük az életünket, és fölösleges apró dolgokkal foglalkozunk, elaprózzuk szó szerint, ha nem látjuk és nem tudjuk, hogy Uram, én alapvetően a fő célokat látom mindig, azt tartom szem előtt, és a többit is úgy igyekszem elérni, hogy közben nem felejtem, amit te mondtál, mert mit használ az embernek, az egész világot megnyeri is, de a lelkében kárt vall. Akkor mit ér elérni 100 és 1000 célt itt a földön, ha elvétjük a legnagyobbat, és nem vagyunk készen arra, hogy egyszer el kell menni, vagy a visszatérő Jézus Krisztussal találkozunk, és akkor már változtatni az örök sorsomon nem tudok. Akkor már lehetetlen változtatni, ahogy talál az a nap, hitben vagy hitetlenségben, az Úrhoz tartozásban vagy nélküle életben, ez a helyzet, ez az állapot fog átvezetődni, átkerülni az örökké valóságba. Így fogok élni, vagy vele, vagy nélküle. Adja Isten, hogy aki itt van és aki hallja, mind olyan legyen, hogy a fő célban ott lesz az Úrral, és az örök életben, az üdvösségben folytatódik az élete. Nagyon érdekes, ahogy itt az ige fogalmaz, ez a 40. vers ezért is került elém, mert ez egy picit félreérthető része a Bibliánknak, bár az új fordítások már egy kicsit jobban visszaadják. Régebbiben, ha olvastátok talán, akkor ott úgy találjátok, hogy ők, az ószövetségi hívők, nélkülünk ne jussanak el a teljességre, az üdvösségbe, az végső célba. Ez félreérthető, mert úgy tűnik, mintha ránk volna szükségük, hogy nélkülünk ne jussanak el valahova. Közben fordítva áll a helyzet, és ebben is vigasztalás van, ezt szeretném most megosztani veletek, mert pontosan azt mondja ki itt a Szentírás, hogy az ószövetségi hívők, bár nem élték meg, még nem látták konkrétan az üdvösséget, sőt, az üdvözítőt sem látták, De a hitük elegendő ahhoz, hogy nekik örök életük legyen. Olyan helyzetben, ahol bizony nagyon sok szenvedésen kellett keresztül menniük, itt most olvastam, emlékeztek talán rá, a holnapi szakaszban újra olvashatjátok, hogy mi mindenen mentek keresztül az ószövetségi hívő emberek, mennyi megpróbáltatáson, de hitben maradtak, pedig ők nem látták az Úr Jézust, ők nem tudták, hogy ki a Messiás, de egyet hittek szikla szilárdan. Isten megmentőt készít számukra, aki az örök életbe átvezeti őket. Tehát ők olyan hitben voltak, ami erősebb, mint a miénk, mert mondhatni így, tized annyit nem tudtak még Isten törvényéből, nem törvényéből, Isten terveiből, sokkal kevesebbet ismertek, mint mi. És ezért fogalmaz így itt a Biblia, hogy Isten, amikor ránk gondolt, akár mondhatjuk mai 21. századi hívőkre, akkor is arra gondolt, hogy kell, hogy segítsek rajtuk. Nem biztos, hogy a próbatételekben ugyanúgy meg tudnának állni, mint az ószövetségi hithősök. Nem biztos, hogyha azokat kéne átélniük, mint amiket átéltek a proféták és az ószövetség hívő emberei, akik valóban az úréi voltak, nem biztos, hogy a maiak megállnának. Hitben tudnának maradni. Ezért valami különbről gondoskodott az Isten. És itt azért csak megjegyzem, hogy nehogy azt gondoljuk, hogy az ószövetségi hívők valamiféle alacsonyabb rendű hívő emberek voltak. Van itt némi félreértés, és néha érezni, hogy ugye az ószövetségről, meg az ószövetségi emberekről egy kicsit olyan lenézve beszélünk, vagy gondolunk rájuk. Hát jó, ők is hívő emberek voltak, de hát vegyük észre, hogy pont fordítva van. Isten őket becsüli nagyra, és azt mondja, még semmit nem láttak a Messiás életéből, még semmit nem tapasztaltak abból, ahogy én majd véghez viszem a megmentésüket, és mégis hittek. Nem volt semmiük, csak ígéretük a megmentésre, de abban teljes szívvel megbíztak. Tehát az ószövetségi hívő emberek, akik valóban az úréi voltak, példák számunkra, és éppen mi vagyunk az erőtlenebbek, nem ők. De Isten rólunk gondoskodott. Valami jobbról, hozzánk illőről gondoskodott. Hála okunk van éppen ezért, de dicsekedni valónk nincs senkivel szemben. Szintén úgy megjegyzem, talán ti is tapasztaljátok, hogy milyen különös korszakot élünk. Ma a mai zsidóság és a kereszténység tulajdonképpen egymás felé sodródik. Nem tudatos ez a folyamat, de van egyfajta sodródás, ugyanis az iszlám térhódítása egymás felé terel bennünket. És bibliai proféciák beszélnek arról, hogy akik, akár a zsidók közül, akár a nem zsidók közül valóban az Úrban bíznak, azoknak közös lesz a sorsuk. Nagyon érdekes, hogy nem akarom megnevezni, de egyik közismerten zsidó származású írónk, aki egyébként nagyon nem ért egyet a mostani vezetéssel és vezetőinkkel, mégis egy olasz labban egészen pozitívan kiállt a miniszterelnök intézkedései mellett. Föl is kapták a fejüket az újságírók, hogy ez hogy lehet. Hát egyébként politikailag teljesen más vonalat képviselnek, és most mégis közeledik egymáshoz ez a két látás, mert érzik, hogy az iszlám térhódítása mindkettőnket veszélyeztet. És itt nem szabad beszélni arról, hogy itt pánikot keltenénk, semmi ilyesmiről nincs szó, csak egyszerűen látni kell, hogy akik élik, gyakorolják a maguk hitét, és hozzák ide Európába, ragaszkodnak hozzá, hogy a miénket minél előbb leváltsák. Szóval visszatérve, hála okunk van, de dicsekedni valónk nincsen senkivel szemben. Hálát adunk, hogy Isten számunkra valami jobbról gondoskodott, de ez azt is jelenti, hogy bizony akik az Ószövetség népéből hitben voltak, azokat az Úr nagyon szereti, üdvözíti, és sok szempontból példaként állítja elénk. Mi ez a különb? Mi ez a hasznosabb? Ezt nézzük most meg, testvérek. Mi ez az előnyösebb, amit az Új Szövetség népe számára készített Isten? Itt, ha figyelitek, itt nem Jézus személyéről van szó közvetlenül, mert azt mondja az ige szó szerint, hogy valami jobbról gondoskodott Isten. Nem valakire utal, hanem ez az előrelátás, amit itt ez a szó kifejez, ez a gondoskodás, ami a jövőnket meghatározza, ez valami. Valami által gondoskodott Isten arról, hogy eljussunk a teljességre, vagyis mi is célba érjünk, üdvözüljünk. Ez, testvérek, ez a különb, ez a valami, ez a megmentésünk módja, ennek rendkívülisége. Rendkívüli, amit Isten eltervezett a mi megmentésünkről. Péter apostol olyan szépen ír erről, azt mondja, hogy proféták és angyalok izgatottan kutatták, próbálták feltárni, hogyan fogja Isten megmenteni a bűnös élet embert. Hadd idézzek tőle, az első levele első részében olvassuk a következőket. 10. verstől. Ezt az üdvösséget keresték és kutatták a proféták, akik a nektek szánt kegyelemről profétáltak, kutatva, hogy melyik vagy milyen időről tett kijelentést Krisztus bennük levő lelke, amikor előre bizonyságot tett a Krisztusra váró szenvedésekről és az ezeket követő dicsőségről. Ők azt a kijelentést kapták, hogy nem maguknak, hanem nektek szolgálnak azokkal, amikről most az evangélium hirdetői prédikálnak nektek, a mennyből küldött Szentlélek által, és amikbe angyalok vágyakoztak bele tekinteni. Azt mondja el ezzel az Isten igéje, testvérek, hogy a proféták, az ószövetségi emberek őszinte kíváncsisággal és vágyjal tekintettek előre. Ki lesz a messiás? Ki lesz a megmentő? Milyen lesz? Elég jó lesz? Megfelelő lesz erre a rendkívüli feladatra? Például a főpapnak is csak egyszer volt szabad bemennie a szentek szentjébe. Évente összesen egyszer mehetett be a főpap is. És őneki is úgy kellett előbb elvégezni egy nagyon komoly áldozatbemutatást, egy tisztulási szertartást, különben nem léphetett be a szentek szentjébe. És a messiás? Ki lesz ő? És ha messiás elvéti, ha elbukik, ha kudarcot vall? Az ószövetségi proféták és hívő emberek tudták, hogy a bűn eltörlése véresen komoly dolog. Mindig eléjük tárta a kicsi állatok feláldozásának gyakorlata. Tudták, hogy a bűn eltörlése véresen komoly dolog. Mi pedig már tudhatjuk, tökéletes megmentő érkezett. Tökéletes megmentő. És itt megint úgy elgondolkoztam, megálltam magamban, ó Uram, olyan jó lenne szívből dicsérni téged. Úgy igazán. Olyan közönösen beszélünk róla. Igen, Jézus a mi megváltónk. Igen, ő a messiás. És nincs benne semmi tűz. És nincs benne szinte semmi lelkesedés. Nincs benne semmi egészséges rajongás. Ő a mi megváltónk. De tökéletes, testvérek. Tökéletes. Ő nem vétette el. Ő nem bukott el. Ő benne nem találtatott hiány, fogyatkozás, semmilyen bűn, semmilyen önzés, semmilyen hiba. Isten különbről gondoskodott. Olyanról, aki méltó a dicséretre. Aki méltó arra, hogy szó szerint egekbe magasztaljuk. És akkor is vállalnunk kellene, és vállaljuk, és tegyétek ti is, hogy Jézust dicsérjük, hogyha ezt mások nem értik, félreértik. Van, aki uszításnak véli. Nem úszítunk senkit. Csak elmondjuk, hogy kicsoda az, aki szerte járt jót téve, még az ellensége is ezt mondták róla. Kicsoda az, aki arról beszélt, hogy tanuljátok meg tőlem. Mit? Hogy harcoljatok. Nem, hanem hogy szelíd és alázatos szívű vagyok. Azt dicsérjük, akinek az igéje, a Biblia a végére csúcsosodik ki, amikor a szeretet parancsolatot a szívünkre helyezi. És nem úgy, mint más szent könyv, a Biblia végén egyértelműen kimondja, szeressétek ellenségeiteket, áldjátok őket, imádkozzatok értük. Szabad szeretni Jézust, szabad dicsérni őt, az egekbe magasztalni. Mert nincs senki hozzá hasonló. És ne rettentsen meg, ne ijesszen meg bennünket, amikor azt gondolják, hogy azt mondják, hogy ti gyűlösek vagytok, uszítók vagytok, elkülönültek vagytok. Bármit mondanak. Tudjátok, az a példa jutott eszembe, tegyük föl, van egy árva kisgyermek, aki nem ismerhette a szüleit. Hányódott, volt itt, volt ott már otthonokban, vagy családokban is, és egyszer csak valaki, a felelős szerveknek, akik majd őt elhelyezik, elkezd dicsérni egy szülőt. Elkezd dicsérni, és azt mondja, hogy ez a szülő, ez egy kipróbált ember, ez a család, egy nagyszerű család. Hát nem szabad dicsérni azt, aki jó, hát nem szabad a legjobbat elmondani arról, aki majd szeretni fogja azt a gyermeket. Hát ha tényleg megérdemli, ha tényleg olyan szülőről van szó, akkor el kell mondani mindent vele kapcsolatban, hogy végül rábízzák azt az árva kisfiút. Hát így vagyunk Jézussal, hát ő a mi Urunk, akiről csak jót lehet mondani, és csak jót kell mondani, akkor ne szégyeljük. Hát nem egy önkény urat dicsérünk, hát nem egy kegyetlen zsarnokot, és nem is olyan valakit, aki... Bocsánat, egyszer bal lábbal kell föl, máskor meg jobb lábbal. Hanem a szentek szentjét, az Isten szent fiát, a szeretet Istenének küldöttjét, egyszülöttjét, örökké való gyermekét, aki maga is teljes isteni mi voltában járt közöttünk, és most is az Atya jobbján közben jár érettünk, aki árasztja ránk a szeretetét, aki folyamatosan imádkozik, könyörög azokért is, akik őt nem szeretik, akik őt utálják, akik őt minden mocsokkal teleszórják. De testvérek, akkor mi meg ne hallgassunk, hanem mondjuk bátran, igen, dicsérjük őt. Senkit nem szidunk, senkit nem bántunk, senkit nem nézünk le, senkit nem minősítünk. Csak egyszerűen a mi megmentőnket magasztaljuk. Ami megmentőnket dicsérjük, mert méltó rá. Mert ő az a különb, és az a különb megoldás, amiről ez a mai ige beszél, hogy Isten a saját fiát adta oda az életünkért. A saját szent fiát áldozta oda, ami mocskos, bűnös életünk megmentése érdekében. Hát ezt ne szégyeljük. Mondjuk csak el bátran bárkinek. Erről beszél Izsaiás is 64. fejezetében, az ő könyvében. Azt mondja, hogy soha senki nem hallotta, fülébe nem jutott, szemével nem látta, hogy volna Isten rajtad kívül, aki ilyet tenne a benne bízókért. Aki ilyet tenne a benne bízókért. Ez az a különb. Mindenkinél, mindenkitől különb megoldás, amire már Ézsaiás is utal, és ugyanezt a mondatot adja vissza Pál apostol az első korintusi levél második részében, amikor ő így fogalmaz, amit szem nem látott, fül nem hallott, embernek szíve meg sem sejtett, azt készítette el Isten az őt szeretőknek. A megoldást. És itt ezt a mondatot ne értsük félre, ez nem a mennyország szépségeiről szól, arról is lehetne beszélni. De ez a mondat Ézsaiásnál is, Pál apostolnál is, ami megmentésünk fantasztikumáról szól. Arról, hogy milyen csodálatos megoldást készített el Isten a mi megmentésünk érdekében. Hát bátran valljuk meg. Mi a szeretet urában hiszünk, aki a bűnért, az átkozott, a nyomorult, a sötét, az ocsmány bűnért önmagát áldozta fel, hogy minket megszabadítson. Mindez a személyes jövőnkre mit jelent? Erről még egy pár gondolatot, testvérek. Nem csak az egyéni üdvösségről adott bizonyosságot jelenti mindez, célba juttat, ahogy a János 5-ben olyan sokszor idézzük, aki hisz én bennem, és hisz annak, aki engem elküldött, annak örök élete van, mondja Jézus, és nem megy a kározatra, hanem átment a halálból az életbe. Mindenekelőtt tehát ezt jelenti, hogy aki az övé, az már most tudhatja, hogy célba jutott vagyok, az Isten országába érkezett ember lehetek, újonnan született ember lehetek. Megszólított Isten, kijelentette az ő bocsánatát, kegyelmét, elkötelezett Jézus követésére, célba érkeztem mennyei lelki értelemben, ami azt jelenti, hogy itt viszont folyamatosan megyek tovább, és a hívő életemet élem a mindennapokban, de ezekben a mindennapokban is Isten előrelátásából élek. Isten előrelátásába kapaszkodom. Abban hiszek. Ahogy ő előre tudta, hogy egy szent és tökéletes áldozatra lesz szükség a megmentésünkhöz, azt is tudja, hogy 2016-ban hányszor és milyen módon lesz szükségem rá a napi dolgaimban. Már most megígéri, számíthatsz rá, látja előre, hogy éppen mire lesz szükséged, testi, lelki, fizikai szükséged, mikor lesz erőre szükséged, mikor kell téged vigasztalni, bátorítani, mikor kell inteni. Ő jó előre látja a döntési helyzeteket, amiben idén kerülsz, és elkészítette a tanácsait. Elkészítette azt is, hogy amikor majd rád szakad egy-egy pillanatban a bűn, amikor a lelkiismereted vádol, akkor meghald a feloldozás igéit. Jézusnak, az Isten fiának vére megtisztít minket minden bűntől. És hogy mennyire szükség van erre a feloldozásra, arra, hogy Isten valóban ott legyen velünk a jövőben is. Hadd mondjak egy példát. Valaki elmesélte őszintén, hogy volt a nagymamájának egy kérés a temetése kapcsolatban, és ez úgy néz ki, hogy most nem tud megvalósulni különböző okokból, de nagyon bántja az illetőt. Nagyon bántja, és úgy érzi, hogy nem tud a lelkiismeretével elszámolni. És ott gyötrődött ebben a beszélgetésben, hogy de hogy lehetne, mit lehetne tenni? Mit lehetne tenni, testvérek? Elmondtam neki is. Azt lehet tenni, hogy az ember odafordul ahhoz, aki a lelkiismeretemet meg tudja tisztítani a holt cselekedetektől. A fölösleges, most így mondom hétköznapi nyelven, a fölösleges erőlködéstől. Mert vannak dolgok, amiket nem tudunk megtenni. Megpróbáltuk, imádkoztunk érte, mégsem valósult meg. Akkor most mi maradjon? Lelkiismeretfurdalás? Nem. Ez a belső gyötrődés, ez holt cselekedet, mondja az ige. Éppen itt a zsidókhoz írt levélben, a 9. részben, 14. versben olvassuk a következőt. Krisztus vére mennyivel inkább megtisztítja lelkiismeretünket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljunk az élő Istennek. Ha te Jézus elé borulsz és elmondod, Uram, itt vagyok, én megtettem, amit meglehetett, igyekeztem megvalósítani az én nagymamám kérését, utolsó kívánságát, de látod, nem tudtam, rajtam kívülálló okok miatt nem vagyok képes véghez vinni. Köszönöm, hogy te megtisztítod a lelkiismeretemet. És megtisztítja a holt cselekedetektől, a fölösleges kínlódástól, önmarcangolástól, kesergéstől. Ezt is jelenti az, hogy különbről gondoskodik, előre látja, hogyha ilyen helyzetbe kerülsz, testvér, mit mondjon majd neked? Előre látja, milyen ígére lesz akkor szükséged. Tudjátok, hogy a bibliaolvasó kalauzt is direkt nektek készítették? Ez kicsit viccesen mondom, de ez mégis halálosan komoly. Mindenki egyénileg úgy vegye kezébe a bibliaolvasó kalauzt, mint egy rendet, ahogy olvassa a Bibliát, neked készítették el. Akik emberek csinálták, azoknak fogalmuk sincs rólad. De Isten igen, ő tudja, melyik napon, melyik ige szakaszra lesz szükséged. Ezért olvasd bátran rendszerint, olvassuk együtt az Isten élő igéjét. Mert Isten belelát a múltamba, a jelenembe, a jövőmbe. Látja, milyen lehetőségek vannak előttünk, milyen alternatívák közül fogsz választani, és van megoldása, van válasza valamennyire, hogy tegnap is volt erről részben szó. Miért tűnik olyan sokszínűnek a Biblia, sokan nem is értik, hogy annyi minden van benne, és tényleg úgy tűnik néha, hogy látszólag ellentmondásos történetek vagy mondatok. Egyszer édesapámnak föltettem ezt a kérdést, nagyon bölcsen ennyit válaszolt, hogy tudod, kisfiam, olyan a Biblia, mint egy jó patika. Hát erre valami fogalmam volt, mert én patikában nőttem föl, édesanyám gyógyszerész volt, és ott volt szolgálati lakás, a gyülekezetben nem volt, túl kis gyülekezet volt, ahol édesapám szolgált, és na szóval azért a patikát úgy ismertem belülről, mert nem értettem, hogy hogy van ez, miért olyan a Biblia? És azt mondta édesapám, hogy nézd, és ne botránkozzatok meg, mert nagyon hétköznapi, és mondhatni naturális a példa, de tudod, van, amikor hashajtóra, és van, amikor hasfogóra van szükségünk. És ez valóban így van. Látszólag ellentmondásos, vagy ellentmondó mondatok is. A maguk helyén, a maguk idejében, Isten kezében áldást osztanak. Tanítanak, szólnak, útba igazítanak, megállítanak, megfeddenek. Vagy éppen megvigasztalnak. Olvasd az igét az új esztendőben, mert Isten bölcs előrelátással, gondoskodással elkészítette számodra végig a lelki kenyeret. Elkészítette erre az esztendőre is. Ha vigasztalásra lesz szükséged, azt fogsz kapni, ha bátorításra, akkor azt, ha intésre, vagy alázatra, nevelésre, akkor azzal fog körülvenni téged. És végül mondjuk ki azt is, mert mindez az igéből következik, hogy nem csak gondoskodik rólad a te mennyei atyád, hanem parancsol is. Az előre elkészített jókat tedd meg. Az előre elkészített jókat lépd meg. Valósítsd meg. Az Efézusi levél második részét sokszor idézzük, ott úgy kezdődik az a szakasz, hogy hiszen kegyelemből van üdvösségetek hitáltal, Isten ajándéka ez nem cselekedetekért, hogy senki se kérkedjen, de így folytatódik, hogy Isten előre elkészített jó cselekedeteket hozott létre, és hoz az utunkba, hogy azok szerint éljünk. Aki kegyelemből hitáltal él, akinek új élete van az Úr Jézus Krisztustól, annak ez parancs, annak ez szent utasítás, hogy nézd, én előre elkészített jókat teszek az utadba. De neked kell véghez vinned. Én készítem, ez is kegyelemből van, ajándékképpen kapod. Nincs mit dicsekedned vele, nem azért adom, de azért adom, hogy véghez vidd. És utána együtt örüljünk. És együtt fogsz örülni, te és az Isten, Isten és te. Igen, erről beszél Jakab apostol is, amikor azt mondja, hogy ha valaki tudna jót cselekedni, de nem teszi, bűne az annak. Vagy hadd idézzem még itt a végén a 100. Zsoltárt, ez is olyan szépen összefoglalja mindezt. Újongjatok az Úr előtt az egész földön, szolgáljatok az Úrnak örömmel. Vígadozva járuljatok színe elé, tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, ő alkotott minket, az övéi vagyunk, az ő népe és legelőjének nyája. Menjetek be kapuin hálaénekkel, udvaraiba dicsérettel, adjatok hálát neki, áldjátok nevét, mert jó az Úr, örökké tart szeretete és hűsége nemzedékről nemzedékre. Hidd, valóban minden elő van készítve. Isten valóban végignézte az utadat, és minden állomáson és minden fordulónál oda készítette a szükségeseket. Te most még nem látod, de amikor odaérsz, ott lesz. Ott lesz az ige, ott lesz az angyal, ha kell, ott lesz a Szentlélek, ott lesz egy-egy megtérésre vágyó szív, aki tőled fogja meghallani az evangéliumot, az Isten megmentő szeretetéről szóló jó hírt. Előre el van készítve. Gondolod, hogy aki a legkülönbet odaadta, ne gondoskodna rólad kisebb dolgokban. Mert aki az egyszülött fiát odaadta, hogy ne adna vele együtt mindent mi nekünk. Befejezésül egy Túrvezei Erzsébet vers került elém, ezt még hadd olvassam fel nektek. Mégis. Milyen sokat kellene hinnem, s mély keveset hiszek. Mély keveset kellene vinnem, s mennyi terhet viszek. Egyedül rá kellene néznem, s magamra révedek. Ragyog a cél, viharban, vészben, s hányszor eltévedek. Mégis elcsüggedjek, megálljak. Miért csüggedjek el? Hisz oly keveset hiszek még, s már az is fölemel. Mint minden én nyomorúságom, nagyobb a kegyelem. Ebben hiszek, s szemem bűnbánón megint ráemelem. Kis hitet, hogy megerősítsen, míg többről többre nő, s egész a célig elsegítsen, hatalmas Istenő. Úgy van. Ámen. Énekszóban feleljünk testvéreim a hallott igére, és énekeljük most a 397. dicséretünk első versét, a 397. dicséret első verszakát, Ó Sion ébredj, töltsd be küldetésed. Imádkozzunk! Édesatyánk, áldunk téged a különbért, áldunk téged azért, hogy annyira tudod, mennyire nem vagyunk mi hithősök, mennyire gyöngék, kicsik és törékenyek vagyunk az ószövetségi hívőkhöz képest is, hitvaló őseinkhez képest, a reformátorokhoz, a 20. század ébredésének emberéhez képest, de köszönjük, hogy különbről gondoskodtál és gondoskodsz. Arról, hogy megismerhetünk téged az Úr Jézus Krisztus által. Arról, hogy rádöbbenhetünk, nem egy nagyszerű embert küldtél erre a világra, nem egy csodálatos tanítót, nem valakit, aki megpróbál segíteni, hanem egy tökéleteset, a tisztát, a szentet, a te fiadat, aki veled egy, aki Isten az Istenből, aki magasztos és dicsőséges, aki egész életében szerte járt jót téve, akiben nem találtak még az ellenségei sem bűnt. Édesatyánk, köszönjük ezt a megoldást, köszönjük ezt a különb, ezt a legkiválóbb megoldást. Köszönjük, hogy ezért áldhatunk téged, amíg csak élünk. Hadd dicsérjünk így teljes szívünkből, és hadd járjunk veled, Urunk. És köszönjük, Úr Jézus, hogy a te lelkeddel ma is itt vagy közöttünk. És köszönjük, hogy mindez elkötelez arra, hogy tegyük a jót, amit elkészítesz. Mert előre látásodban pontosan tudod, hogy hol milyen helyzetben lesz szükség ránk, és pontosan tudod, hogy milyen szükségünk lesz rád, és te ott leszel, te megígérted, hogy minden napon a világ végezetéig velünk maradsz. Így magasztalunk téged, és adunk hálát, Urunk, köszönjük mindazt, amit tettél, és tenni fogsz. Előre köszönjük a célokat, amelyeket elérhetünk, és amikbe megérkezhetünk ebben az esztendőben. És rád bízunk, Urunk, a nagy célt, hogyha el kell menni ebből a földi világból, hadd legyünk készen, hitben, szeretetben. És hogyha visszajössz 2016-ban, hadd fogadjunk felkészült szívvel, örömmel és háladással. Kérünk munkád mindezt bennünk a te igéd és lelked által. Így bízzuk rád a gyülekezetet, annak jövőjét, az egyházat, családjainkat, szeretteinket, önmagunkat. Rád bízzuk ezt a forrongó, békétlen világot. Kérve kérünk, hogy a te békességeddel tartsd vissza a gyűlölségnek erőit, és add, hogy a keresztjének, akik valóban a tieid, szelíd és alázatos szívvel tudjanak győzni. Nem állva, hanem térdelve. Mert igazán az a győztes, aki térdelve, imádkozva küzd. Így kérünk, hallgass meg imádságunkat, áldj meg minket, légy ott a határon túlélő testvéreink életében, vigyázz rájuk, őrizd őket, és adj nekünk új és új találkozást, hogy együtt dicsérhessünk téged. Hallgass meg imánkat, Urunk, és így kérünk, maradj velünk. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után a mi Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi Atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon velünk 2016-ban is az ő nagy neve dicsőségére. Amen.